Üdvözletem, Flaster méghozzá Bodnár Zsuzsannával, az Átlátszó munkatársával.
Szervusztok!
És Csécsi Lászlóval, a Magyar Hang munkatársával.
Üdvözlöm a
És Csaba Lászlóval, mert hogy itt az új Magyar Hang. Csaba László a címoldalon, vele csináltunk nagy interjút, aztán még Nyári Krisztiánnal is van egy interjúnk. Folytatódik a déli határ menti történéseket feldolgozó riportsorozatunk, és hát El Simon mellett mi se tudtunk el simán menni. De jó volt ez, na. Ha Zsuzsa van, akkor akkumulátorügy van, ugye? Ugye ez már rád égett az akkumulátorgyár.
Szívesen beszélek.
Gyönyörű képet varázsoljak ide. Felolvasnám a 24.hu cikkének leadjét, és ebből ki is fog derülni, hogy mi is lenne itt az első témánk. Szóval röpködnek a milliárdok a dél-koreai SK csoport akkumulátorgyárai körül. Komáromi üzemár untja a nyereséget, Iváncsán a 700 milliárd forintból több mint 80 milliárdos magyar állami támogatással tető alá hozott monstrumban, pedig mostanában indul a termelés. 100 milliárdok mellett eltörpül, ezért az építkezésen közreműködő több tucat magyar cég nem is érti, hogy az egyik koreai alvállalkozó miért nem fizeti ki őket, miért nem jutottak eddig hozzá néhány 10 illetve 100 milliós nagyságrendű követeléseikhez. Tehát, hogy így nagyon-nagyon összefoglalva és lecsupaszít, hogy arról van szó, hogy a fantasztikus biznisznek ígérkező akkumulátorgyártásban résztvevő magyar építőcégeknek annyira nem jött be a buli. De miért is? Mi történik itt?
Hát itt két dél-koreai cég, tehát maga az SK, meg egy másik vitatkozik egymással, és ennek a vesztesei a magyar alvállalkozók. Egyébként ugye pont arról van szó, hogy azt szokták vádként mondani az akkumulátoripar kapcsán, hogy csak a távol-keleti cégeket hozza helyzetbe, és az szokott a válasz lenni a kormány vagy a Magyar Akkumulátor Szövetség részéről, hogy dehogy is, hát magyar alvállalkozókat alkalmaznak építésre, és akkor látjuk, hogy hogyan. A Samsungnál, a Gödi Samsungnál is volt
ez. Nem hazudnak, magyar vállalkozók azt hozták helyzetbe, igen. Csak szar helyzetben.
Csak szar helyzetben.
Nem volt, hogy milyen helyzeteket hozni.
Hát itt az a kérdés még, hogy a két koreai milyen helyzetbe hozta egymást, mert ugye az a vállalkozó már csődeljárást kért, tehát most a követeléseket hónapokig nem lehet rajtuk majd számon kérni. Az a vállalkozók várnak, és akkor bízhatnak a legjobban.
És nem tudod, hogy ilyenkor hol vagy te a kifizetési piramisnak melyik szintjén helyezkedsz el.
Az egyik alternatív az, hogy felszámoltatod ezt a céget, ami a lehető legrosszabb, ami történhet, a másik meg, hogy ülsz és vársz, és bízol benne, hogy egyszer te is sorra kerülsz.
Na de, hát ezt majd látjuk, hogy mi történik itt. Ami szintén akkumulátorgyár, és mind a ketten írtatok róla, az így szól, hogy szövetségben tömörültek az akkumulátoripar által károsult települések. Én szoktam mondogatni, amikor akkumulátorgyárakról beszélgetünk, akármilyen műsorban, akármilyen platformon, akárhol, hogy ennek a nagyon erőszakos orbáni iparosítási törekvésnek, minthogyha először lenne hosszú idő után olyan hatása a magyar társadalomra, hogy valamiféle ellenállás, hát nem bimbózik, az túlzás, magocska kezd kikelni, nem tudom, mindegy, valami képettesen, de képzelni, apró dologra van szó, de legalább valamit nem legalább, de valamit észlelünk, hogy a társadalom, mint hogyha megmozdulna. Debreceni az erős volt, Mikepércsi nagyjából, ott ugye még a Mikepércsi anyáknak is lett ez a szövetsége, és akkor ők viszonylag tudták haladni, de aztán elcsitult ott, és az ügy is gondolom zökkenőmentesen zajlik, beruházást nincs.
Hát Mikepércsen azért ugye lehetett hallani arról, hogy a gyárat építő munkások azok ott voltak elszállásolva a településen is, és hát nem a legjobb körülmények között, azt hiszem, hogy 50 ember volt egy házban, ez nyilván a környékbelieknek nem tetszett, aztán erre valami megoldást most találtak, de hát az emberek fejében ott motoszkál, hogy ha már most 50 emberrel, ők úgy érzik, hogy ennyi probléma volt, ami kérdés egyébként, hogy mennyi volt ez a probléma, de ha ők úgy érzik, akkor mi lesz több ezer emberrel? Tehát,
ez lesz a másik része majd egyébként ennek a történetnek, mert most még csak magától az akkumulátorgyáraktól, a létesítményektől tartanak, de azért a 2015 óta hát azért erősen idegen gyűlöletre edzett, izmozott magyar nép, majd kíváncsi vagyok, hogy valóban, amikor szembesül majd ezekkel a tömegekkel, hogy a hétköznapokban, akkor mi lesz a reakciója. De hogy arra akartam kifutatni ott az elejét, hogy ugye Debrecenre nagyon odafigyeltünk, aztán még Iváncsán is, akkor amikor balesetek történtek, vagy megbüntették valamelyik céget ott, Bátony terenyén, akkor megint volt róla egy kicsit szó, de közben a gép az megy előre, mint a Brusilov gőzhenger, tehát hogy itt történnek, tényleg szinte naponta jelentenek be újabb és újabb beruházásokat, és már ezek nem nagyon jutnak el. Gondolom ez vezethetett oda, hogy ez lehet a motivációja, nem, hogy külön-külön kicsik vagyunk, de együtt, ahogy a Fidesz is mondja, úgy együtt terő. Lehet ennek szerintetek valamiféle, hát nem haszna, hanem ereje egy ilyen összefogásnak?
Hát mivel benne is vagyok részben, vagy egészben, mert hogy a Gödi Egyesület is benne van, vagy az egyik alapítója, és annak meg a tagja vagyok, tehát nyilván azt fogom most neked mondani, hogy abszolút lesz ereje. Meg nyilván elfogult vagyok, meg sokat foglalkozom vele, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem csitult el. Tehát mondjuk például a Mike Pércsieknek, csak ez még ugye nem látott napvilágot, majd megírja valamelyik újságíró, most volt a bírósági tárgyalása. Tehát a civilek nagyon, ahogy mondtad, olyan szintű ellenállást fejtenek ki, hogy nagyon neki mennek a nagyon lényegi dolgoknak. Tehát most ők megtámadták magát az engedélyezési hatástanulmányt, és nagyon több órás bírósági tárgyalás volt. Tehát ők nagyon rámennek minden egyes pontra, mint ahogy a Gödiek is, arra, hogy hol lehet megtámadni. Nem azért, hogy meg akarjuk támadni, hanem azért, mert támadható az egész. Tehát engedélyezés szempontjából is, környezetszennyezés szempontjából is. Tehát tényleg azt nehéz megmondani, hogy ebből lesz-e még nagyobb erejű valami, de nyilván a civileknek az a célja, hogy legyen. Pont azért, amit mondasz, hogy egyre jobban felébreszti az embereket, tehát egy csomó minden tudatosít, a demokrácia hiányt, a környezetszennyezés mellett a veszélyeztetettséget, a kiemelt beruházások problémáját, tehát sok mindent felszínre hoz, uh-huh. ami más beruházásoknál is van, de ez most így még élesebben jön elő.
Igen, mert erről ugye beszoktunk számolni, meg ti is, meg általában mindenki, amikor ilyen ripsz-ropsz, ilyen kiemelt nemzetgazdaságilag kiemelt fontosságú, vagy hogy van ilyen?
Nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás. Igen. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
valami beruházás. Igen. Egész pontos megfogalmazás, hogy annatok ez, hogy erre Orbán Viktor most rendeletileg rácsapja a pecsétet, annatok ez nincs apelláta, tehát akkor az mint a Kesma annak idején. Uh-huh. Az itt kész. A gazdasági versenyhivatal azért alapvetően mégiscsak elgondolkodhatott volna azon, hogy hogy is van ez, hogy itt hirtelen nem tudom, majdnem 500 szerkesztőséget egy súlyt egybe, ráadásul a médiatörvénynek is van olyan vonatkozó rendelkezése, ami tiltaná, hogy ilyen konglomerátumok jöjjenek létre, de hát ugye felülírta.
Itt egyébként én még a károsultakat emelném ki, hogy tehát ki az, hogy károsult, mert gondolhatnánk azt ugye, hogy van 13 szervezet most, és akkor a 11 település, ez a 11 település károsult. De nyilván, hogyha a Tisza vizét elvezetik Debrecen felé, akkor az alvízi városok szintén károsultak lesznek, hiszen az a gyár az ő vízkészletüket is veszélyezteti, és tehát ezeknek jóval nagyobb területre terjed ki a hatásuk, mint azt gondolnánk, tehát azért akár több száz szervezet, vagy több száz település csatlakozik.
De ezt hogy mondod ezt a károsult település, mert hogy mit jelent az, hogy akkumulátor ipar által károsult település?
Hát tehát ez egy ötlet volt, hogy mindenben, tehát az előbb mondtam, hogy demokrácia deficit, hogy környezetszennyezés, hogy veszélyeztetés, hogy folyamatos zajszennyezésbe élnek az emberek, tehát ezek nagyon komoly károk, de gondolhatunk a munkavédelmi védségekre, mert azoknak is van a települések lakóira is hatása, mert ugye dolgoznak is sokan ezekben a gyárakban. Tehát ez csak egy elnevezés, mert hogy jól hangzik, de ahogy László mondja, nem csak a maguk a települések, hanem szélesebb régiókat érint majd ez az akkumulátoripari őrület, hiszen tényleg itt fog terjedni a raktározásra, a hulladékfeldolgozásra, tehát nagyon nagy területeket. Én szerintem országon átívelő. Tehát most ma beszélgettünk arról, hogy például ennek a bizonyos NMP-nek, ugye, ami elhíresült, hogy mérgező oldószer, ez ugye minden gyárban eregetik ki, újrahasznosítják, a hulladékfeldolgozásnál is ott van, és ez ki fog jutni, akár ez pici ország ennyi ipari beruházás számára, tehát ez ennek messze menő következményei lehetnek, csak nem biztos, hogy most, nem lehet, hogy 10 év múlva.
Ugye amikor Orbán Viktor a híres tusványosi beszédében megemlítette, hogy majd mi akkumulátor nagyhatalom leszünk, akkor mindenki csak, miről beszél, a csóka. És a múltkor már beszéltünk arról, hogy nagyrészt már azt se tudjuk, hogy hol van, mert olyan tempóban épülnek, meg jelentik be az újakat. Arra bármiféle adat, információ létezik, hogy mi ennek az egésznek a kifutása. Tehát, hogy hova terveznek még, hogy hány ilyen üzemegységre lehet számítani, milyenekre, vagy egyszerűen ez így megtörténik velünk, és kapkodjuk a fejünket egyik napra a másikra.
Úgy lehet kiszámítani. Tehát amennyit mondanak, hogy majd ez lesz, vagy azt mondja, hogy a Délvidék, vagy Baranya még nincs, és akkor majd ott is lesz beruházás, de nem mondja meg, hogy akkumulátoripari-e. Hát pont ez a lényege, hogy nem tudjuk, hogy mi. De hát nem elég neked a nagyhatalmi státusz? Most akkor
de jó. Csépen, abszolút, persze. Mindig is erre vágytam. Három tenger mosta, úgyhogy még amit behozni. Nem csak tényleg hol van ennek a vége? Tehát ez a tempó, hogyha ez folytatódik, akkor még a főszerkesztőnk ugye még itt műsorot hirtelen még küldött egy cikket, ami most jelent.
Nem, igazod van, tehát most hirtelen nem jutaszom, hogy 250 vagy 280 megawatt vagy gigawatt óra. Tehát van egy vagy a teljesítmény, amit el akar érni Magyarország. Uh-huh. De igen, tehát van egy bejelentett cél.
Csak azt nem tudjuk, hogy hány üzemegységből áll majd össze.
Igen, igen. Meg hát az a kérdés, hogy erőforrásokkal hogy fogjuk bírni, akár elektromos erőforrással, akár vízzel, hát munkaerővel ugye nem kell bírni, mert az már rég kiszáradt folyó itt Magyarországon.
Hát amikor meg elkezdte elhinni az ország, hogy Orbán Viktor nem csak a levegőbe veszett tusványosan, és ugye igen, tényleg most eszembe jutott, hogy valóban mondták ezt a valamekkora mértékegységet, mármint hogy mennyiséget, hogy hány gigawatt kapacitásig akar Magyarország eljutni, és akkor készültek számítások, amik hát egy kicsit olyan úgy kétségesnek tekintették azt, hogy egyrészt vízzel lehet-e ezt, mert hogy ez egy egyenlet, és akkor nagyjából lehet tudni, hogy ennyi akkumulátor gyártás, az ennyi víz van szükség. A másik meg az volt, ami ilyen kérdéses volt, hogy a magyar elektronikus hálózat vajon kapacitása, megállapota az olyan képes lesz-e? Hát ezt majd meglátjuk, hogy... Sötétben. Milyen jó lesz, mikor karácsonykor sötétbe borul az akkumulátor nagy hatalom.
De nincs mivel vitatkozni, mivel a akkumulátoripari stratégia az nincsen leírva, tehát hogy pontosan milyen, amiket kérdezett, tehát hogy milyen mennyiségekre van szükség, ebbe ez nincs kifejtve, tehát ez nagyon vázlatos, vagy a bajonok vannak, hogy a litiumot majd erről beszéltünk, termálvízből fogják kinyerni. Tehát és a környezetvédelmi stratégia része meg nem is készült el. Tehát így nagyon nehéz számolgatni, hogy mi lesz ennek a következménye, ha ők maguk se tudják.
Így izgalmas.
Így ilyen, igen,
milyen, ez kihívás. Milyen kiszámítható lenne, nem? Most nem tudod minden reggel. Gondolj így a önkormányzati és uniós, de inkább most az önkormányzati része, az önkormányzati választások előtt néhány hónappal így minden vidéki polgármester tudod reggel ilyen félve ítja ki az ablakot, hogy ha? Jó, nem, még mindig nem építettek ide, hogy a kurva akkumulátorgyárat.
Hát nem, hogy már a félve nézi a közlönyt, hogy akkor mi jelent meg benne, hogy az ő településénél ott van-e, hogy beruházási célterület, de egyébként szerintem...
Jó hír érkezik. Nem, a múlt, melyik polgármester hát, volt, amit meglepődött, mondta, hogy őt se értesített.
Az Alsó Zsolc.
Na, hát azért az nem úgy van, hogy...
Hát van, akit értesítek, van, akit nem, vannak.
De már ez is izgalmas. Ez is izgalmas. Figyelj, azért egy ilyen... erős, keresztény államban, minden szépen maga rendje szerint folyik, kell valami kis izgalom.
Izgalom, kihívás, igen,
kalandz. És ez egy ilyen. Soha nem lehet tudni, mikor kapsz egy akkumulátorgyárat a kerted végébe. Na, de mindeközben azt mondja, hogy lemondott António Costa, portugál miniszterelnök, miután az ügyészség bejelentette, hogy több milliárd eurós lítium, zöld hidrogén és adatközpont üzletekkel kapcsolatos állítólagos korrupciós ügyekben vizsgálódik. Portugália még egyszer, mielőtt bárkinek egy csillogna a szeme. A nyomozás részeként eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük a miniszterelnök kabinet főnökét. Az ügyészség szerint a gyanúsítottak Costa nevét és hatáskörét használták fel a beruházásokkal kapcsolatos eljárások megszüntetésére, ezért vizsgálni fogják Costa lehetséges szerepét is ezen ügyletekben. Tehát még nincs is konkrétum, és igazából a nyomozás ott tart, hogy az emberünknek a kabinet főnöke élt vissza, meg még ott néhány gazdasági tanácsadó, meg azzal, hogy nyilván, amikor egy kabinetfőnöknek az elmegy visszajönni a
Jó, de hát amatőr módon csinálták, nem? Tehát nálunk is sokkal egyszerűbben megoldották. Tehát mi az, hogy az eljárásokba beavatkozott, vagy megszűntek az eljárások? Itt nincsenek is eljárások, illetve eleve úgy zajlanak az eljárások, ahogy a kormány akarja. Ha gyorsan lefuttatják a kiemelt beruházásnál,
akkor... De azt mondtam, hogy nálunk ez megvan oldva. Tehát, de megvan oldva. Olyan bénák, nem? Tehát tényleg. Tehát, hogy mindig erről az, hogy törvényesen rendben van az, amit Fidesz csinál, etikailag, morálisan, meg erkölcsileg, meg übergáz. Tehát, hogy nem. De ezeknél a nemzetgazdaság, vagy nemzetgazdasági kiemelt beruházásnak pont ugyanez történik, nem? Fogták, hoztak egy törvényt a kétharmadban, és akkor kezel meg most már ugye rendeletileg. Ez a szerencsétlen portugál nyomorult csapat még itt ügyeskedik, hogy ugyanezt tulajdonképpen elérjék, csak ilyen fekete módon.
Nem, mert erről beszélnek akkor, amikor a keleti hatalmak hatékonyságáról beszélnek?
De pontosan
szerintem pontosan erről. Tehát nincs ilyen szőrözés ezzel, hogy kilopott meg kit. Hát egyszerűen véghez visszük, a leghatékonyabb, leggyorsabb módon.
Na, hogy Fidesz
nincs akadékoskodás.
Azt kezd tetszeni.
Hát ezért nem tetszik nekünk a nyugat lámlám. Ezért kell.
Igen,
csak a gond van.
Igen.
Mert ha belegondoltok, hogyha a portugál állam lenne annyira genya, mint a magyar, akkor ezeknek a szerencsétleneknek nem kellett volna ügyeskedni. Tehát tiszta marad a becsületük, minden. Hát ott,
minden.
Hol van a hiba? Portugál állam.
Tapasztalt embereket állítanak fel a pozícióban.
De az, hogy lemond a miniszterelnök, amikor igazából ez a gyanú árnyéka se érte még el, nem? Tehát, hogy majd eléri, vagy nem tudom, mi lesz, mert kiderül nyomozásnál, de hogy még csak nem, hát nálunk hány kabinetfőnökkel volt Rogánnak a ilyen-olyan emberi állandóan, meg hát nem csak kabinetfőnökek, hát nálunk a gyanúsított parlamenti képviselők bemennek szavazni. Sőt, ha nem mennek be, szerintem akkor kapják igazából a büntetést, nem a izé miatt, hogy bementek a parlamentbe a kétharmadosa, ennyi.
Van ez a közügyekre való kötelezés nevű.
Ja, igen, ez az az unortodox elnyíltás. Járunk a Líbia. Mit szóltak járunk a Líbiahoz? Járunk a Líbiahoz.
Csak egyet érteni lehet.
Abszolút.
Na, mert ő azt mondta, ugye járunk a Líbia, ő a Fidesz Európa parlamenti képviselője, azt mondta, hogy elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban nincsen stabil energiaellátás és fűtés minden háztartásban. Ugye, tettük, hozzátette, hasznosítani kell az olyan megfizethető zöld technológiákat, mint a vályogépítészet. Na, hol van a lólám?
Hát nálunk támogatják a vályogépítészetet? Csak kérdezem.
Ó,
mesélj.
Elolvastam ezt a már a cím, már ugye ez volt a címe, hogy miért nincs fűtés megint. Tehát Brüsszel a hibás nyilván, hogy Magyarországon se. Most jó, ilyen unió szempontból nézted, azért így elgondolkodtam rajta, hogy az, hogy nincs minden háztartásban stabil energiaellátás és fűtés, azért Magyarországon van egy-két. Nem település, régió, meg kis
térség. De hát benne vagyunk az Unióban, tehát ránk is gondolt Líbia.
Okay, csak jó, hát próbálom én is értem, hogy mire gondolt a költő, de hogy én is értem, tehát hogy Brüsszel ennyire gonosz? Mi járunk a Líbiát is felzabálta, és már nem emlékszik rá?
Az van ennek a hátterében, hogy hát mi szeretnénk, de hát most, hogy az orosz forrásokról leváltunk ész nélkül, ezért ilyen helyzetbe sodródott az Európai Unió, hogy nincs mindenkinek fűtése. Én arra gondoltam először, hogy ez lesz a kifutása ennek a történetnek.
Nem ez lett. Hát ez az, hogy nem ez lett. Tehát, hogy nem értem, hogy ez most hogy és miért. De mondom, nekem engem az zavar, hogy jártatok már télen Nógrád, Borsod. Tehát lehetne sorolni egyes térségeibe.
Persze.
Nem tudsz kimenni az utcára. Olyan büdös van. Nincs levegő. Tehát igen, mindenki fűt, amivel tud. Ruhaadományokat szólják. Ami egyébként ott is kéne, az is kéne kezdeni valamit, az is megérne egy jó kis riportsorozatot, hogy ezekben a hátrányos helyzetű térségekben viszik a ruhaadományokat, és nem olyan ellenőrzi senki, hogy mihol, hogy ahová esik, úgy puffan törve, és aztán tényleg belégetik őket, és kegyetlen, mert így megjel utcára sokszor. Szóval ajánlók a Lívia valószínűleg ismeri ezt a sztorit, nem?
Hát hogy ismerné, persze.
Akkor kiáll egy ilyen közleménnyel. De nem itt van a lényeg, hanem igen, ez a vályogépítészet. Na és akkor megnéztem, nekem, emlékeztem én, hogy mondom, nekem van egy olyan emlékem, hogy a Fidesz kormány mit, hogyha jót oda szott volna ennek a történetnek. És figyeljetek, mit találtam? Azt mondja, Az Innovációs és Technológiai Minisztérium álláspontja szerint a vályogházakat nem javasolt felújítani, mert az értékük olyan alacsony, hogy a felújítás piaci értéken nem térül meg. A nagy energiafelhasználás mellé gyakran társulnak szerkezeti problémák és alacsonyabb lakókomfort. Ebben az esetben a bontásuk jelenthet megoldást. Ezért felújításokra célzott támogatási program indítása nem célszerű.
Ez felháborodást is keltett, igen.
Igen. De akkor meg kiáll és azt mondja, hogy hasznosítani kezdve a megfizethető zöld technológiákat, mint a vályogépítészet. Uh-huh. Ennyi?
Hát úgy látszik, megtehetünk.
Háborúgjatok velem, vagy nem? Mi hisznak Brüsszelbe? Jó 10%-os belga söröket, oké, de...
Hát ez lehet, hogy megint egy olyan kijelentés, ami nem az itthoniaknak szól, hanem ez most meg éppen kifele szól, hogy kint miért nem támogatják el a gépítészetet. Úgy sem nézi meg senki, hogy Magyarországon ezt megakadályozták. Tehát.
Vagy az a várható újabb Európában megfagynak a szankciós politika áldozataivá vált szerencsétlen uniós polgárok?
Persze.
Annak az előszobája?
Én erre tippelnék.
Ja. Hát akkor meggagyi. Na mindegy. Mindegy, én berágtam. Tehát tényleg így jött szembe a magyar valóság. Maga az, hogy a magyar államhatalom megy szembe a vályog építészete, és lehetetleníti el, és akkor oké.
Okay. Én azért bizonyosztalanodtam el itt egy kicsit, mert nem ismerem a modern trendjeit a vályog építészetnek. Én fel tudom képzelni azt, hogy ha lenne köztünk egy építész, akkor elmondaná, hogy hogy lehet ezt úgy megoldani, hogy mégis működőképes legyen, mégis fel lehessen építeni, vagy esetleg megérje építkezni belőle. Ezt is el tudom képzelni.
Hát ez így is van, tehát ez így van. Tehát nekem van ismerősöm, aki vályogházat épített a saját két kezével, és nyaralót, tehát nem ott él, de hát tudja ennek az előnyeit, hát ez egy fantasztikus dolog a vályogházat, ezt tudjuk.
Értem, amit mondasz, Laci, tehát, hogy valószínűleg a vályogépítészeti technológia is azért szintet lépett, és már nem hol tartunk, mint amikor ez még egy kényszer volt, amikor tulajdonképpen a legszegényebbeknek lehetett így tető, vagy kerületett tető a feje fölé. Igen, csak maga, hogyha ilyen trendet képvisel a kormány, akkor nem fognak vályogban gondolkodni az emberek.
De jó, de másban se gondolkodhatnak, tehát amit elkezdtél mondani, hogy nem ajánlják, de nem ajánlanak helyette mást, tehát itt ez a probléma. Lemondani, de mi lesz helyette, érted?
Papán Dózer, az pont átvisz Pikóékra, nem? Mert hogy Pikó András a 8. polgármestere bejelentette, hogy a törvény által biztosított hatáskörében eljárva a kerület helyi képviselőinek javaslatára olyan határozatot hozott, ami helyi védettség alá helyezi a Magyar Rádió bontásra ítélt egykori épületeit. Hát azért volt szükség, mert 2020 tavaszán a Pázány Péter Katolikus Egyetem kapta meg ezt a ingatlan együttest, ami nem kicsi egyébként, de gondolom mindeket a járt fokának egy ilyen rádióban, hogy tényleg hatalmas, meg jó is volt.
Hát én nemrégiben jártam ott direktem a téma miatt, jövő héten itt meg is jelenik egy cikk ennek kapcsán.
Mi elmondod csak akkor még az elejét, és akkor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ide egy új kampusz szeretne varázsolni, és hát itten hatalmas bontási munkálatokra lenne sor, azt elfejtettem kiírni, de valami irgalmatlan tömegű mennyiségű törmelékre azért lehet számítani, és ugye a Pikóik azt mondják, hogy egy ilyen szintű átalakítása egy városrésznek, mert ez már tekinthető tulajdonképpen annak, az esetleg annyit megérdemelt volna, hogy egy kicsit megbeszéljük a polgárokkal, mi a szitu. És ezért hozták ezt az intézkedést, hogy hátán mi volt valamiféle egyeztetés. Na és akkor?
Hát, hogy ez egyrészt maga a kérdés, hogy felmerül, ez azért érdekes, mert hogy sokan mondják azt, hogy ez az utolsó olyan terület ott a belváros közepén, amivel most lehet kezdeni valamit. Tehát ez egy nagyon nagy lehetőség, egy nagyon jó helyen, bármi lehetne belőle, és hogy ez a legindokoltabb beruházása, hogy egy egyetemnek minden funkcióját, még olyan funkciót is, ami onnan nem messze van, például az informatikai rész, azt oda bezsúfoljanak, ez már önmagába kérdést vet fel. Ráadásul ugye ott az a környék, az így is tele van diákokkal. Tehát rengeteg egyetem van, valóban az egy egyetemi környék, még azt hiszem 4000 hallgató lenne ott. A beruházás kritikusai, a környéken élők, azok el se tudják képzelni, hogy hogy fog ennyi fiatal ott elférni. Uh-huh. Tehát, hogyha csak egyáltalán azt kérdezzük, hogy szükség van erre, a környékbeliek szerint, sokak szerint nincs. Tehát, hogy másra kellene felhasználni. És én úgy tudom, hogy egy ötletbörzét is indítottak, hogy hogyan lehet, mi lehetne ott a rádió helyén, és hát rengeteg kreatív és zöld megoldás vagy válasz is született erre, de hát marad a pázmány.
Nem tudok ebbe igazságot tenni, nem is ott élek, tehát így ilyen szempontból nem vagyok érintett, de hogy maga az, hogy létrejönne egyébként egy új egyetemi ilyen komplexum, az...
És egy kampuszt pont nem. Oda kell betenni.
Hát ha ezt a területet kapta a Pázmány Péter katolikus, mit tudjanak csinálni szerencsétnek? Hozzájuk vágtak el, nem tudom, hány száz milliárd.
Jó, de én aztán azon nem tudtam eligazodni, tehát elolvastam a 24.hu-n az összes cikket, ugye, hogy Füriyes Balázs, hogy mutogatta a látványterveket, szóval egyelőre számomra nem világos, hogy mi már nagyon sok mindent bontanak, amiért... Fájni fog az emberek szíve, hiszen, és ezért is tette védettség alá Pikó. De mondanak őt is, hogy ez a homlokzat megmaradt, az megmaradt. Tehát hát itt nem látok egyelőre tisztán a látványtervek, hát elég ijesztőek. Tehát amit a Laci mond, hogy itt ez egy óriási épület együttest akarnak, nagyon sok bontással.
Hát az imány. Igen, az is az tényleg fontos, hogy ha ott mondjuk homlokzati szinten bontanának, bár akkor ezek szerint, talán ott megmarad, de nem biztos. De nem
két palota megmarad, és a főépületnek a homlokzata, ami ugye történelmi emlék, 56-os emlék, oda végül is majd oda lehet menni, elhelyezni a koszorút, mert az a fal állni fog, de mögötte már nem az az épület.
Lesz.
Aha, de ez melyik fal, ahogy a múzeum mögött
szemből? A Bródi felüli.
Jó, hát most akkor úgy tűnik, hogy lesz valami, bár nem tudom, ezt meg szokták oldani azért háborús vészhelyzet idején, nem? Tehát, hogy most...
Tehát, hogy hoznak egy rendeletet, egy... Aha.
Bármikor, bármit. Hát ez most, én azt nem mondom, hogy diktatúra, de ez egy rendeleti, finoman megendő, ez egy rendeleti demokrácia, ahol egy ember bármiről dönthet per pillanat. Bármiről.
Hát mint katonai beruházás nyilvánítják, mint a déli körvasúta, de mondjuk egy kampuszt azt
nézni. Nem is hát
a Pázmány kampuszt.
Na hát szurkolunk valaminek, de közben mondom, nekem meg egy ilyen, az egy új egyetem, az meg jó dolog.
Na jó, de hát arról beszéltél, hogy társadalmasítani kellene.
Tehát, de ide, igen, az meg a másik, hogy ezt persze hát a sorrend, mert nem a sorrend, hát a Fideszen múlt volna, vagy a egyházon múlna, akkor pont, hogy tennének nagy évben a milyen tisztelt nép fejér, azt letolnák úgy, ahogy van. De ez is lehet egy normális történet, nem? Elmondanák azt, hogy ide szeretnék elézni egyetemet. Jó, a nép elmondaná, hogy kicsit aggódunk a 4000, majdnem azt mondta, vendégdiák, tudod benne. Már csak ilyenbe tud az ember gondolkodni. Hogy a 4000 diák azért az, ó, nagyon egyszerű, ezt fogjuk fejleszteni, azt, ilyen lesz a tömegközlekedés, olyan barát nem tudom a tömegközlekedésben, mit lefeg, mindegy valamit azért mondanának erre is, meg ez lesz, meg jó, akkor nép azt mondja, oké, de akkor lássuk a fizéket, látványterveket, és azt mondják, tessék, itt van 24 darab. Lehet választani, kinek mi tetszik, és tehát, hogy annyira tudna ez működni. De mindig oda passzunk az asztalra, és hogyha netán valami ellenkezés van, akkor meg összerántjuk a szemöldökünket, azt rendeletben mindenkit elküldünk a halál. Na, szerintem ezt jól foglaltam össze. Azt mondja, hogy itt volt még pedig valami kis témánk, amit kihagytunk.
Hát sok témánk van.
Tényleg? Ja, itt van. Éves összevetésben az idén szeptemberi, vagy kiskereskedelmi forgalom 7,3%-kal maradt el a tavaly szeptemberitől. A kiskereskedelmi forgalom ezzel a 16. hónapja mutat visszaesést, ami az elég durva. Uh-huh. És ugye az egy dolog, hogy zárnak be üzletek, hogy tényleg azt látni, hogy egyre nehezebben kapaszkodnak, főleg a kicsik, tényleg nagyon kicsik. De hogy pont ma jött ki a államháztartás helyzetéről a legfrissebb adat, hogy már túl vagyunk az éves terven vastagon, ugye deficitben, és hát a kettő erősen összefügg. Mert ha a nép nem fogyaszt, akkor nincs áfabevétel, és ez 16. hónapja csökke, és akkor itt jön be a képbe ez a fránya EU-s pénz is egyébként, hogy azért jó lenne nyúlni hozzá, bár azért az nem olyan egyszerűen, mert nem egy tömbbe kapnánk meg, és akkor egyből mindenki ízi duskálta benne, de hogy nagyon, nagyot lendítene a magyar államok a gazdasági helyzetén, de úgy tűnik, hogy annyira nem fontos. Csak hát akkor mi lesz itten, hogyha ez így marad? És az ipar is nagyon szarú teljesít, az meg pont egy-két nappal ezelőtti adat, hogy ott is szintén.
Hát, ahogy néztem, azok a prognózisok, hogy jövő év közepére talán már valamennyire sikerül elfogadható szintre hozni ezt a dolgot. Tehát ez nyilván nem nagyon vigasztalja azokat a kereskedőket, akik így is a megélhetésük akiket féltik, vagy hát a teljesítőképességük határán állnak. Hát ez ennek a gazdaságpolitikának a folyománya, tehát nagy meglepetés.
Nem fogy is mondta Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy az idei esztendő az infláció elleni küzdelem, esztendő, jövőre pedig a gazdasági. És ez úgy mondja, mintha nekik bármiféle közük lenne ez az egész, mármint a
inflációhoz volt,
de hogy a leküzdéséhez. És komolyan, halál komolyan, az M1 híradóban nincs olyan napszinte, hogy ne vennék elő ezt az árfigyelő applikációt, mint az infláció elleni küzdelemnek egy nagyon hasznos és nagyon hatékony eszközét is tudom. Felzokog, én közgazdasági szakközépiskolába érettségiztem, tehát semmi közöm semmi ez ilyen szempontból, de még az is, ez a kis közgazdász magocska is felzokog bennem, amikor ilyeneket hallok, hogy egy applikációval sikerült felvenni az infláció.
De hát,
ezt mondják.
Hát harcolunk, és ugye ez is az ellenség elleni harc, tehát az inflációt tudjuk ki okozta, és felvesszük ellene a harcot minden eszközzel. És győzni fogunk.
Most lehet, hogy meg lesz az egy számjegyű infláció, egyébként azt is mondják itt a szakemberek évvégére, ugye ez az Orbáni nagyjárvány. Ami ez nekem nagyon tetszik, hogy mikor indult be az infláció nagyon? Amikor elkezdték tolni a pénzt a választások előtt, ugye?
Igen.
De már előtte is azért már tehát egy elég csúnya gazdasági alapra sikerült, vagy nem is csúnya inflációs bozót tűzre sikerült olajat tölteni. Na, ezt akartam pénzformájába.
Tehát akkor lehet erre számítani.
Nem hiszem, hogy még egyszer megtolják ezt, mert ez azért elég durvára sikeredett. Uh-huh. És hogy egy éve ez a szív a magyar társadalom ezzel sokkal inkább, mint bármelyik európai ország. De tényleg, tehát minket teljesen kiütött emiatt az infláció. És emberek tömegei örülnek annak, hogy már csak 9% lesz.
Igen, hogy egy számjegy, ez jó
hangzik,
de hát egy számjegy az a 9,99 is az egy számjegy.
De hogy nem, hogy így örülnek. Arra már csak 10% alatt van az infláció. Annyira, nekünk annyira jó, mert úgy érzik, hogy ez csökkenés jelent. De nem jelent azt, hát azt jelenti, hogy az egy éves kép is még. És hogyha az egész egy évet így végignézni, meg kéne nézni bizonyos termékeket, hogy mennyi volt. De hát nem, így örüljünk így nettóban.
De nem, de a cikkben benne van az is, hogy az élet, tehát hogy tartós fogyasztási cikket nem tudnak venni az emberek egyáltalán, tehát akkor ott nem csökken annyira az ár, mert úgyse tudják megvenni, és akkor az élelmiszereket veszik meg, ugye, ahol meg viszont nem olyan nagy az infláció, legalábbis ez derült ki számomra, tehát nem a hét.
Hát kénytelen vagy élelmiszert venni, ugye, sajnos én magam is szívesebben táplálkoznék, tudom én, LED tévékkel, de az evolúciós folyamat majd egy idő után begyűrűzik oda is. Na, ez is kedves történet, mert ez is lehetne jó történet, bár azt se tudjuk, hogy rossz története, mert hogy nincsenek a információk, ugye, szokás szerint. Ha valakinek, vagy mert aki meg tudja mondani kommentben, hogy ilyen interakcióra készítessen a kedves nézőközönséget, hogy a franciért kell egy pozitív ügyben titkolózni.
De mondd már ki, hogy miről van szó.
Nem mondom.
Ki kell találni a nézőnek.
Igen.
Csak húzott.
Igen, ez
kommentben. Nekünk
mi az a pozitív ügy, ami mégse pozitív?
Nem, most már azért se. Na, szóval a Népszava próbálta megtudni, hogy a kormány eddig hány idős embernek szám gondos órát osztott ki. Ugye erre lehet pályázni, ez egy ilyen óra alapú szerkezet, ami tulajdonképpen egy segélyhívó. Ha valaki egyedül él, tanyán, nem is kell tanyán, az a lényeg, hogy egyedül él, vagy olyan állapotban, vagy olyan beteg, vagy olyan az élethelyzete, akkor ez nagy segítség lehet valóban, mert nem marad magára, le kell nyugni a gombot, és már is jönne a bizonyos segítség. Na most... azt mondja, 104 milliárd forintos program keretén belül minden olyan 65 éves idősebb ember ingyen kaphat egy nyakban vagy karon hordható készüléket, aki jelentkezik, tényleg csak regisztrálni kell elméletileg. Az eszköz segítségével egyetlen gomb megnyomásával segítséget kérhetnek, ha rosszul lesznek, vagy balesetet szenvednek. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója alig másfél hete jelentette be, hogy Esztergályos Cecília, a gondosóra program 250 ezredik felhasználója, nem tartott sokáig a gólöröm, mert hogy utána kijavította magát, hogy eddig 250 ezer regisztráltak. És akkor itt ütött szöget a Népszava újságírójának a fejébe, hogy ho-ho-ho-ho, mit, akkor itt valami van. És megpróbálták megtudni, hogy oké, akkor hány okos órát kikerült eddig az idős embereknek kiosztani? Titok. Uh-huh. Miért?
Hát mert hogy nincsen az adatnak adatgazdája, tehát ugye így dobták egymásnak a forró krumplit, azok, akik ezzel foglalkoznak, és ugye a Népszava sem tudja kideríteni, hogy tulajdonképpen kihez kéne fordulni, hogy megtudjuk, hogy hány nem okos óra, bocsánat, gondos óra.
Én okos órát mondtam?
Nem, én mondtam
ugye rosszul. Ugye jó, akkor. Már én nem úgy csak azt mondom, hogy én is úgy emlékeztem, hogy okos órát mondtam, de nem
de az lehet, gondos nem óra. Tudom, nem
figyelj. De nem az lehet az oka, hogy osztogatni választás előtt kell, tehát ezt időzíteni kell, ezt az osztogatást.
Jaj, nagy tömegű gondos óra kiosztogatás.
És ha már hát, egyszer úgy is adunk, akkor miért
nem adunk?
Az is benne lehet. Nem, csak tényleg annyira szánalmas, hogy még egy ilyen témával sem adják. És egyébként szintet lépett az állam ilyen szempontból az adateltitkolásban, mert eddig legalább tudtad, hogy ki cseszkedszik veled, mint újságíróval, és akkor ugye általában az ember, hát ti más se csináltok, szerintem csak perelitek a közérdekű adat takéra mindenféle hivatalokat. De itt van a megoldás. Elkezd két hivatal egymásra mutogatni, és akkor...
De miért ezt is csinálják? Tehát ezzel is találkozunk. Én nem vagyok adatgazda, én se, és akkor... Nem tudsz kit perelni.
Amúgy itt ki lenne? Amúgy ők se tudják.
Hát itt azt hiszem, hogy a miniszterelnökséghez került át, mert ugye ez a Nyitrai Zsolt az miniszterelnökség nevében nyilatkozott, de volt itt Sakta Margit nemzeti, nehogy rosszat mondjak, szociálpolitikai intézet, majdnem nemzeti szocialista. Szóval, hogy itt nagyon sok...
Elhagolni természetesen.
Igen,
bocsánat. Ez csak sima rendeleti.
Nem csak rossz szerintem a név. Tehát küzd a Népszava, nem sikerült kideríteni, de mondjuk azt, hogy türelmetlen az újságíró, várja meg a tavaszi választásokat.
És ja, hamarosan.
Hamarosan lesz gondos óraosztás.
Na jó, legalább mindegy, de ez legalább jó. Tehát, hogy lehet, hogy osztogatásban van fulladni, de ez legalább egy jó történet, és akkor osztogassanak, csak akkor osztogassanak. Aztán majd megtudjuk, hogy miből mennyi van. Tám, elfogytak a témák. Most ilyen kis kompaktak voltunk. Uh-huh. Úgyhogy jött az átlátszó ajánló.
Ja igen, tehát azért az nagyon fontos, hogy a átlátszó került be a Magyar Hang heti számába, és itt nagyon sok érdekes és izgalmas cikk van. Ugye, sokat foglalkozunk a kórházi várólistákkal, és azzal is, hogy MR és CT vizsgálatokra mennyit kell várni, és melyik megyében mennyit kell várni, és ez nagyon, nagyon izgalmas, hogy van, ahol sokat, van, ahol kevesebbet, tehát nem mindegy, hogy ki hova születik.
Ha jól emlékszem, Tolna 1.
Emlékszem, látott a jobban.
Most aha, nem is a cikket, hanem pont láttam a
mérikortot. Pest megyében is nagyon kevés.
Kevés van, és a Pécsi Egyetemnek van több, ez egy baranyai ilyen szempontból jobb, de hogy én tényleg úgy emlékszem, de ha tévedek, akkor elnézést, hogy egész Tolna megyére van egy darab. CT, vagy MR, CT, ami azért nem rossz.
Hát igen, ugye, mert ez a megelőzés szolgálna. És akkor mivel kedveskedünk még az olvasóknak, mert szerintem nagyon sok minden volt itt.
Hát, Csepol is lovas program.
Igen, végre muszáj adatot szolgáltatni ebben a lovas témában.
Ez telik el ilyenkor az első megkereséstől, hogyha azt mondod, hogy most már muszáj.
Hát itt szerintem ez elég hosszú idő volt, tehát, mert ugye perről volt szó, tehát nem tudom most, hogy ez egy év volt, vagy rövidebb.
Aha. Az egy év, az...
Azért az van, szokott lenni, igen. És szintén a Katus Eszter kollégám a korrupció és ügyeket nagyon ügyesen tárja fel, tehát a korrupció gyanús ügyeket is. És erről is van egy nagyon izgalmas cikk. Meg Bájer Zsolt feleségének a bizniszéről, úgyhogy azért is érdemes fellapozni. Családomban marad. Nem találom. Uh-huh. Szóval izgi.
Hát látszunk melléklet, és akkor, ahogy mentem, Csaba László egy interjú. El Simon történet.
És ő is az akugyártás problematikájáról beszél, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok.
Hát igen, mert tényleg ez az erőltetett iparosítás, én abban a korszakban voltam gyármek, nem? Akkor már túl voltunk rajta, de valami, ez nagyon fontos volt, hogy mindig elmondták az összes földrajztanár, minden ez a fejlődés, és micsoda fantasztikus előrelépés, hogy agráripari országból ipari agrárországgal váltunk. Nagyon tudtuk, hogy miről van szó, de ezt ugye el kellett mondani, hogy váltunk a térkép előtt, és akkor mondtak egy városnevet, és hát akart fordulni, meg kellett mutatni, de nem voltak ki, hogy körülbelül hol tartoz a település, és el kellett mondani, hogy milyen gyárak vannak ott.
Jó, de nem az iparosítással van a probléma, ez egy összetettebb dolog, tehát hogy nem egyféle...
Hát egy kényszeretett, erőltetett, nem természetes folyamat, ez meg aztán minden, ami ebbe benne van, és még plusz ez a hipertempó. És meg az, hogy mégiscsak ami demokrácia szerűség lenne, tehát az, hogy a társadalom semmi szinten nincs belevonva, az szerintem az a legfelháborító. Miközben rajtunk fog csattanni az akkumulátorostól.
Az is, meg más is.
Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy beszélgettünk.